Jó napot kívánok! Ez itt a Hatuma Podcast határon túli magyar ügyek, nem csak határon túli magyaroknak, és ezekről az ügyekről Szerbiából Pressburger Csaba, Szlovákiából Finta Márk beszélget. Én Parászka Boróka vagyok, Erdélyből jelentkezem be, és én próbálom feldobni a labdákat. Ezen a héten nem lesz nehéz dolgom, ugyanis Szlovákia igencsak, illetve a szlovákiai magyarok igencsak magukhoz ragadták a kezdeményezést, a meccslabda náluk van. Úgy néz ki, hogy magyar miniszterelnöke lesz az országnak, és szakértői kormánya. Mi ezt itt lélegzett visszafolytva figyeljük Romániából. Vannak ilyen irányú tapasztalataink, és mindjárt megkérdezzük Csabát is, hogy ő hogy figyeli. De mielőtt rátérnénk erre a számunkra meglepő és reménykeltő hírre, ünnepeljünk egy kicsit, egy éves a napunk oldal. A magyar sajtóomlások közepette az ilyen születésnapokat meg kell becsülni, már te a napunk munkatársa is vagy. Milyen érzés születésnaposnak lenni?
Hát én nagyon szeretem a születésnapokat, és nagyon szeretem az évfordulókat. Az az igazság, hogy mi hosszú távra terveztünk a napunkkal, úgyhogy az első mérföldkő azzal, hogy megcsináltuk ezt az első évet, ezzel így meg is van. Úgy érzem, hogy reménykeltő az, ahogy haladunk. Nagyon remélem, hogy az ami a következőkben lesz majd, az még inkább reménykeltő lesz azért, mert igazából a határon túli magyar sajtó, hogy ebben a műsorban is nagyon sokszor beszélgettünk már róla, az igazi határon túli magyar sajtó az árral szemben nevez. Szükség van az ilyen kis sikerekre is, hogy egy lap meg tud élni egy évet az olvasói támogatottságából ebben a kommunikációs káoszban, amiben élünk. Egy túlszaturált piacon működik a dolog, és remélem, hogy még nagyon sokáig működni fog.
Mire éreztetek rá? Mire vevő a magyar olvasó? Én azt látom egyébként, hogy Erdélyben is követik, figyelik, már csak azért is, mert egyre kisebb az információs tér, egyre kevesebb helyről lehet magyar tartalmakat várni.
Az olvasó igazából mindenre kíváncsi. Az van, hogy jelen pillanatban az uralkodó trend a szlovákiai magyar sajtópiacon az elsősorban a rövid, gyors, nagyon gyakran bulváros információ szőnyegbombázás, mondjuk így. Ezzel lehet tarolni, meg kaszálni. Na most mi éppen az ellenkezőjét csináljuk. Vannak ugye rövid híreink, az a percről percre modul az oldal szélső sávjában, amit a hírszerkesztőink készítenek, de ezekben nincs bulvár, meg nincs clickbait, meg stb. Ezek tényleg a legfontosabb információk, amik aznap születnek, vagy amit aznap megtudunk. És hát vannak ugye a hosszabb szerkesztőségi cikkek, amik azért jók, mert ez például egy nagyon hiányműfaj volt ugye a szlovákiai magyar sajtóban. Én azon gondolkodtam, hogy az elmúlt egy évben volt-e olyan cikkem, ami 10-12 ezer leütés alatt volt. Mindig fölötte volt. Tehát ilyen hosszú cikkeket általában nem szoktak írni a szlovákiai magyar sajtópiacon, és ez teret ad arra, hogy jól körül tudjunk járni bizonyos dolgokat, és nagyon sok témát dolgoztunk fel a lehető legszélesebb spektrumból, és az olvasóink nagyon szeretik a környezetvédelemmel, vagy a helyi természeti dolgokkal kapcsolatos cikkeinktől kezdve a szlovákiai magyar politikát elemző cikkeinken keresztül az ilyen alapvető referencia cikkeinket, mondjuk a szlovákiai magyar politikai elemzésekkel kapcsolatban, és nagyon-nagyon sok olyan anyag van, amire tényleg van igény, és olvassák is őket.
Csaba, gyere, irigykedjünk egy kicsit, vagy kell nekünk irigykedni a napunkra? Egyébként nem kell, mert nagyon sok mindent átvállalt ez az oldal, ami nem csak Szlovákiára érvényes. Én Erdélyből úgy érzem, hogy ez egy kicsit a miénk is, de lássuk, mit mond Csaba.
Azért irigykedni szerintem lehet, mert sajnos hasonló vállalkozások nem nagyon tudnak létrejönni nálunk. A mondjuk így talán egyetlennek nevezhető online médium, amely független és közszolgálati funkciót tölt be ellentétben azokkal a médiumokkal, amelyeknek ez volna a feladata, és helyett pár szócsőként funkcionálnak. Tehát ez az egyetlen megmaradt ilyen online médium a Szabad Magyar Szó, amelynek hát amennyiben jól tudom, az üzleti modellje gyakorlatilag az, hogy egy heti lap, egy nyomtatott heti lap eladott példányszáma tartja el. Tehát egy olyan közös alapítványba tartoznak a Szabad Magyar Szó, illetve a nyomtatott és hetente megjelenő családi kör, amely a nevéből következően is egy ilyen családi lap, amelyek úgy tudnak együtt funkcionálni egy közös szerkesztőséggel, hogy hát a nyilván könnyedebb tartalmakat kínáló heti lap még mindig megjelenik annyi példányban, annyian megveszik, hogy egy politikai és közéleti tartalmakkal futó online portált is el tudjon tartani, illetve azokat a munkatársakat, akik ezen dolgoznak. De hát ez persze önmagában sajnos kevés, sokkal jobb volna az, hogyha itt szintén megjelenhetnének rendszeresen hosszú elemző cikkek. Persze most itt van az átlátszó Vajdaság is, amely azt gondolom, hogy reménykeltő vállalkozás, és remélem, hogy sikerül olyan pályázati pénzekből működtetni, amelyek során majd tényleg kinövi magát egy komoly portállá. De hát az biztos, hogy a legcélszerűbb és a legbiztosabb talaja egy újságírónak, egy újságnak akkor van a lába alatt, hogyha az újság olvasói tartják el, és ha jól értem, akkor itt nagy részt ez a helyzet a napunkkal, az előfizetésekből él alapvetően, és azt gondolom, hogy ez az az üzleti modell, ami a legbiztonságosabb az újságírók számára olyan szempontból legalábbis, nem is egzisztenciális szempontból, de olyan szempontból mindenképpen, hogy valóban függetlenek tudnak maradni mindenféle erőközpontoktól.
Na hát így ünnepel a napunk, és fogjuk még sokat olvasni, meg idézni, és van is miről, mert hogy a hét sztoria az Szlovákiából jön, magyar miniszterelnöke lesz egy szakértői kormány élén az országnak. Márk, hogy készültök erre az őszig tartó időszakra, mit vártok?
Nagyon nehezen tudom így összefoglalni a gondolataimat ezzel kapcsolatban, mert az egyik oldalon ott van az, hogy a szakértői kormánynak lehetősége van bizonyítani, hogy Szlovákiában még létezik józanész a politikában, és vannak olyan szakemberek, akik el tudják kormányozni ezt az országot politikai hisztériakeltés meg hacacáré nélkül. A másik oldalon meg tudom, hogy ez nem fog megvalósulni, és ez mondjuk valószínűleg nem a szakértői kormányon fog múlni, hanem a parlamenten, ami gyakorlatilag háborút fog indítani a szakértői kormány ellen. Ez teljesen egyértelmű. Még úgy is, hogy szerdán ugye Zuzana Csaputová, aki kinevezi ezt a kormányt, meghívta a legnagyobb parlamenti pártok vezetőit, hogy megvitassa velük a kormánynak a névsorát, ami egyelőre még nem publikus, de már szivárogtak ki ezzel kapcsolatban különböző információk, meg érkezett megerősítés is. És az első megnyilvánulásai a pártelnököknek azok ilyen óvatosan optimisták voltak, tehát nem estek tiszta erőből neki ennek a kormánynak, illetve ennek a névsornak. Az még nem biztos, hogy támogatás is lesz ebből. Itt az lesz, hogy folyamatosan egyfajta ilyen pengejelen táncolás történik majd. És hát Peter Pellegrini azt mondta, hogy neki nem okozott különösebben nagy megrázkódtatást a kormány névsor, ám azt mondta, hogy azt sosem ígérték meg, hogy támogatni is fogják ezt a kormányt. Tehát megy a politikai alkudozás, meg mennek a politikai háttérjátszmák, meg nyilvánvalóan ez felszínre fog kerülni. Ami látványos, az, hogy egyetlen olyan párt van, ami, illetve kettő, de a fasisztákat, azokat nem gondolom, hogy legitimálni kellene az ő álláspontjukat ebben az egész történetben, de van egy másik párt, ugye az Robert Fico vezette Smer, amely viszont tiszta erőből támadja az államfőt, a szakértői kormányt és mindent, ami ezzel az egésszel kapcsolatos. Nekik meg az egyetlen céljuk az, hogy fenntartsák ezeket a kaotikus állapotokat, amiből ők jöhetnek ki majd a végén, mint nyugalomteremtő erő, és hát ugye a Robert Fico féle politikai párt az teljes mértékben elkötelezett. Az EU ellenes, meg NATO ellenes, meg sorosozós, meg összeesküvés elmélethívős úgynevezett béketábor mellett, tehát, vagy békenarratíva mellett, úgyhogy nincs érdekükben az, hogy jól működjön bármilyen politikai folyamat és az elkövetkezendő 4,5-6 hónapban ebben az országban, és mindent meg fognak azért tenni, hogy ez tényleg akadozó gépezet legyen, és nem működjön. A probléma az, hogy van ehhez politikai potenciáljuk is, meg van mögöttük egy választótábor is, amire ők támaszkodhatnak, tehát ők bizonyos súllyal szállnak ebbe a ringbe, és még nem kerültek politikai izolációba. Úgyhogy én nagyon kíváncsian várom, hogy fog alakulni ez a következő 4,5 hónap, és hogy lesz-e tényleg valami olyan kőkemény összecsapás, amiben ez a kormány belebukhat. A másik oldalon viszont ott van az, hogy Ódor Lajos egy kiváló közgazdász és egy kiváló kockázatelemző, és ott hagyta a Nemzeti Bankban betöltött alelnöki pozícióját, tehát nem az volt, hogy mondjuk fizetetlen szabadságra ment, vagy valami ilyesmi, hanem reálisan ott hagyja ezt a pozíciót, amiben aztán már nem mehet majd vissza, és valószínűleg ő azért úgy végigrágta ennek az egésznek a kockázatait, és úgy vágott bele ebbe az egészbe, hogy van terve, és van lehetősége arra, hogy valamit kihozzon belőle. Úgyhogy meglátjuk, hogy tud-e ezzel az egésszel dacolni. Ő nem nincs benne a politikai csatározások közepén, bár a politika környékén szakértőként már nagyon régóta mozog, ugye általában tanácsadóként, költségvetési szakértőként és hasonló pozíciókban és posztokon tevékenykedett, úgyhogy ismeri a politika, illetve a szlovákiai politika természetét. Azt gondolom, hogy ő nem megy bele olyan döntésekbe, vagy olyan elhatározásokba, amiket ne gondolt volna előtte át százszor, és ne látna benne potenciált. Úgyhogy valószínűleg ő ezzel felfegyverkezve indul majd csatába.
Ez nagyon érdekes, amit a szakértői kormányról, illetve annak a politikai az ellen folytatott vélhető politikai támadásokról mondasz. Kíváncsi vagyok, hogy milyen reményeket táplálhatnak a szlovákiai magyarok, vagy mit gondolnak, mi az a szakértői kormány, mert Romániában ugye 2015-ben lépett hatalomra hasonló kormány, és akkor az volt a konszenzus, hogy a szakértői kormány az valami olyasmi, ami politikailag tiszta, nem korrupt, hozzáértő, és hogy teljes, a legfontosabb és teljes megoldást kínálja a politikai válságra, ami 2015-ben nagyon mély volt Romániában. Jellemző, hogy egy több mint 60 áldozatot követelő diszkótűz kellett ahhoz, hogy a korabeli pont a szociáldemokrata kormány lemondjon, és nagyon hirtelen felálljon egy szakértői kormány. Tehát, hogy mit gondolnak a szlovákiai magyarok? Mit várnak
ettől? Nem gondolom, hogy akár a szlovákiai magyarok, akár a többségi nemzet itt valamiféle hatalmas reményeket táplálna ezzel a kormánnyal kapcsolatban. Itt három fontos dolgot kell megemlíteni. Az egyik az, hogy ezt az országot tényleg el kell kormányozni a választásokig, és ezt úgy kell megtenni, hogy közben ne szenvedjen komoly károkat maga az ország. Gondolok itt például a helyreállítási alapból merített pénzekre, aminek két részletét lehet most majd meríteni a következő évben, de ehhez ebben az évben be kell adni a pályázatokat, és ahhoz, hogy be tudják adni a pályázatokat, ahhoz különböző törvényeket kell elfogadni, megcsinálni és elfogadni, és keresztül vinni a parlamenten. És itt tulajdonképpen az fog, vagy mindenki arra számít, hogy ez a kormány lesz majd az, ami megpróbálja összekuncsorogni azokat a szavazatokat a parlamentben, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezek a törvények átmenjenek, és hogy sikerül majd valahogy ezt az egészet megoldani és lemenedzselni, hogy ne csúszunk le a pályázatokról. Eddig Szlovákia nagyon jól merítette ezeket a pénzeket, de az utolsó pályáztatási időszak ebben még akkor volt, amikor még úgy, ahogy működött a kormány, tehát még nem esett szét a koalíció, még csak belső feszültségek voltak, de mindenki ugye azért igyekezett csinálni a dolgát. Na most ezt mindenképpen vissza kell hozni. A másik dolog meg az, hogy le kell bonyolítani egy tiszta választást, és ehhez ennek szintén meg kell teremteni a feltételeit, mert például Robert Ficónak az egyik klasszikus narratívája, amivel már most operál a hívei között, hogy ezt a választást, ezt majd valaki meg fogja fúrni, és el fogják csalni ezt a szeptemberi választást. Úgyhogy ennek is meg kell teremteni a feltételeit, hogy a gyanú halvány árnyéka se vetüljön arra, hogy ezt a választást elcsalták. Van egy csomó olyan dolog, amit tehát reformokat kell befejezni és implementálni. Rengeteg olyan feladat van, ami tényleg menedzseri skillsetet igényel, és ezért van az, hogy különböző tárcák élére a kiszivárgott nevek alapján, most a podcast felvétele, de én még nem ismertek a nevek, de csütörtök délután valószínűleg ez már nyilvános lesz. Tehát olyan emberek kerülnek az egyes tárcák élére, akik otthon vannak ezeken a területeken, és azonnal tudnak cselekedni, és akcióba lépni, és nem kell újra tanulni, vagy megtanulni egy tárca irányítását. Tehát tényleg egy nagyon funkcionális kormány jön létre, és nem az van, hogy Csapu tovább beülteti a haverjait a kormányba, hanem itt tényleg szakértőkről van szó. És ezt szerintem az emberek többsége látja, tehát nincsenek különösebb elvárásai a szakértői kormánnyal kapcsolatban, ami nagyon fontos lesz, hogy a szakértői kormány hitesse el az emberekkel, vagy tudja meggyőzni az embereket arról, hogy a valódi politika lényege az nem a politikai játszmákban rejlik, meg az ideológiai harcokban, meg a mindenféle kultúrkanfokban, hanem abban, hogy azok az emberek, akik ezekre a posztokra kerülnek, azok becsületesen végezzék a munkájukat, és miniszterként a szó valódi értelmében szolgáljanak, és ne egyfajta ilyen hűbéri rendszer alakuljon ki, vagy egy ilyen félfeudális rendszer alakuljon ki az országban, ahol tekintetes uraknak kell szólítani a minisztereket, hanem van egy olyan mechanizmus, ami rengeteg nyugat-európai országban működik, és ez a mechanizmus, vagy ez a politikai kultúra, ez itt is kaphat Szlovákiában egy villanást, akár csak egy másodpercre is. Nem kell naívnak lenni, nem biztos, hogy ez fog történni, de ha reményekről beszélünk, akkor biztosan van nagyon sok olyan ember, aki hasonlóan gondolkodik, mint én, és ezt a reményt fűzi ehhez a szakértői kormányhoz.
Pressburger Csaba szintén válságban lévő országból figyeli az eseményeket. Mindjárt kitérünk arra is, hogy milyen válságba zuhant a több gyilkossággal járó tragédiák után Szerbia, de előbb lássuk, hogy milyennek tűnik ez a szlovákiai kormányváltás szerb oldalról, illetve szerbiai magyar oldalról.
Maga a szlovákiai magyar kormányváltás, illetve ennek a szakértői kormánynak a kinevezése gyakorlatilag ennek a hírese nagyon jutott el sem a vajdasági magyar közösséghez, illetve hát nyilván hírt adott róla a média, de különösebb közbeszéd tárgyát nem képezi. A szerbiai közvélemény meg hát most persze teljesen más dolgokkal van elfoglalva. Amiről beszélni tudok, az gyakorlatilag az, hogy Szerbiában egyáltalán az, hogy szakértői kormány ez hogyan szokott fölvetődni, vagy fölvetődött egyáltalán, volt-e rá példa. Én visszanéztem évtizedekre visszamenően, én egyetlen egy olyan kormányt sem láttam, amely úgy volt átmeneti, hogy az szakértői lett volna. Persze ilyen átmeneti időszakok nagyon sokszor voltak, mondjuk a legemblematikusabb időszak az volt, amikor ugye a miniszterelnököt meggyilkolták a 2000-es évek elején, és akkor fölállt egy olyan kormány, amely elnavigált az országot a következő választásokig, de olyan szakértői kormány, olyan értelemben szakértői kormány, hogy ez valóban a nem a politikai elköteleződés alapján állították volna össze, és valóban azért, hogy hát ahogy Szlovákiában is történik, egy meghatározott időpontig, amikor választásokat tartanak, irányítsa az országot, és valóban olyan szakemberek üljenek benne, akik nem politikai döntéseket fognak hozni, hanem szakmai döntéseket. Ilyen nem volt. Persze politikai szemfényvesztés az abszolút folyamatosan jelen volt ilyen tekintetben, tehát amikor egy válsághelyzet idején, amikor esetleg a politikai hatalom népszerűsége csökkent, akkor bedobták ezt a mézes madzagot, hogy ime, most összeállítunk egy új kormányt, amelyben szakértők lesznek, és azok nagyon értik a dolgukat, és akkor jól fölépítettek a médiában egy-két olyan személyt, akinek nem volt mondjuk pártkötődése. Mondjuk az egyik legismertebb példa volt Lazar Krstić esete, aki egy Yale-en végzett közgazdász volt, nagyon fiatal, tehát azt hiszem, hogy a 30-as éve elején járt, és a menzának, tehát ugye a legkimagaslóbb intelligenciával rendelkező személyeknek a társaságának is a tagja volt, és hát tényleg ódákat zengett róla a média, hogy mi mindenhez ért, és hogy ő aztán most meg fogja menteni a gazdasági válságba zuhant országot. Ez 2013-14-ben volt, amikor itt nagyon komoly gazdasági problémák mutatkoztak, ugyanis a 2008-as világválság után, mint nagyon sok ország, Szerbia is úgy próbálta elleplezni ezt a problémát, mint hogyha ez ránk nem is hatott volna, megpróbáltak különböző pénzügyi mahinációkkal egy jólétet még egy ideig föntartani, de hát aztán benyújtották a számlát, és tényleg nem volt már más kiút, mint a gazdaságot rendbehozni, és akkor jött ez a pénzügyminiszter, és hát nem sokáig tartott a karrierje, addig tartott pontosan addig, amíg a politikai hatalomnak szüksége volt rá. Ugyanígy történt ez Milosevic idejében, a 90-es években, amikor gyöngült a politikai támogatottsága annak a rendszernek, akkor találtak egy figurát, akit akár kormányfővé állítottak, akár a Nemzeti Bank vezetőjévé, akiről azt állították, hogy ő egy csodagyerek, egy fantasztikus személyiség, aki Amerikában csinált karriert, a semmiből hatalmas vállalkozásokat hozott létre, meg hasonló mesék, és akkor persze ez addig tart, ameddig a valódi politikai erőközpontoknak megfelel, és utána menniük kell, és ez történt az összes ilyen esetben. Úgyhogy szakértői kormányról a szó szoros értelmében Szerbiában nem beszélhetünk.
Beszéltünk itt a szakértői kormányok iránt tápált reményekről, és azt tudom mondani amúgy, hogy érdekes ez a jelenség, hogy felbukkan egy-egy szakértő, egy-egy szakmájában elismert ember, mint például most Ódor Lajos, vagy Dacian Csolos, ezek rendszerint nyugaton képzelt, nyugati kapcsolatokkal rendelkező emberek, vagy mint Bajnai Gordon, és amennyire én látom, ezeket eddig mind felfalta a politika. Tehát én még nem tudok olyan sikeres szakértőt, aki átment volna a politikai térfelére, hosszú távú politikai sikert ért el, és meg is maradt azon. Hát Bajnai Gordon is eltűnt a magyar közéletből, és azt a sikert sem hozta, vagy annak a közelébe sem ment, amit vártak tőle. Na de hát ez a helyzet, egy tényezőről nem beszéltünk, és nem tudom, hogy ennek van-e jelentősége Szlovákiában, de azt hiszem, hogy van, hogy Ódor Lajos magyar.
Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy van-e egyáltalán jelentősége. Az a helyzet, hogy a szlovák sajtóban például fel sem merült az, hogy magyar. Ugye kijöttek aztán olyan felmérések is, amik azt vizsgálták, hogy egyáltalán ismeri a közvélemény Ódor Lajost. Hát a többség sosem hallott róla, viszont akik hallottak róla, azok úgy ismerték és tudták, hogy hova lehet őt tenni. Ódor Lajos soha nem titkolta azt, hogy ő magyar lenne, de soha nem képezte ez a szakmai identitásának a középpontját. Szlovák környezetben szocializálódott, ugye szakmailag leginkább, bár ugye az általános és a középiskolát azt magyar nyelven végezte, Komáromban a Sej János gimnáziumban érettségizett. Egyetemre aztán már szlovák egyetemre ment, a szakmai útja az a szlovák közeghez köti, viszont abszolút nyitott volt mindig szerintem a magyar sajtó meg a magyar közösségek felé is. Sok interjút adott, rendszeresen megszólalt a magyar sajtóban. Viszont mondjuk a könyvét, vagy a könyveit azok a szlovák nyelven írta, nagyon keresettek az ő könyvei, például a Gyors talpaló a zsenialitáshoz című. Ebből egyébként kiderül, hogy egy kifejezetten jó tollú szerzőről van szó, és egyébként előadóként is kifejezetten kiváló Ódor Lajos. Nagyon jól ad elő szlovák és magyar nyelven is, tehát jól működik ez az egész. Viszont az, hogy ő nem kapcsolódott ehhez a szektársadó szlovákiai magyar politikumhoz, és az a helyzet, hogy az igazán komoly nyugaton tapasztalatot szerzett szakértők, azok általában nem másznak bele az elmúlt 15 év zárványosodó szlovákiai magyar politikai közegébe. Tehát kevés olyan szakértő van, aki bármilyen módon is valamilyen kapcsolatot ápolt ezekkel a körökkel. Ódor Lajossal kapcsolatban például felmerül az, hogy, és ezt a hidas politikusok szokták hangsúlyozni, hogy hát a Híd volt az, aki jelölte Ódor Lajost a Nemzeti Bank elnöki posztjára annak idején. Ebből sokan azt sejthetnék, hogy Ódor Lajos akkor valamilyen közeli kapcsolatban lehetett a Híddal, de hát ennek nem volt semmi jele, tehát ő nem volt sem aktívan, sem a háttérben a szlovákiai magyar politikum környékén. Amilyen kapcsolatot ápolt politikusokkal, azok mind a szakmájához kapcsolódó politikusok voltak. Például ott volt a liberális SZSZ elnöke Richard Sulík mellett, amikor megcsinálták a szlovákiai egyenadó rendszert annak idején. Ő az egyik, ő bábáskodott ennek a rendszernek a születése mellett annak idején. És ugyanígy szintén ilyen pénzügyi felelősséggel kapcsolatos kezdeményezések mellett volt ott a költségvetési tanács felállításánál, és a többi, és a többi. Tehát neki nem volt a gyakorlati gulyásfőzős, kampányolós, falúzós politikai képviselete semmi köze.
Ez amennyire jó hír, Márk, annyira aggasztó is, mert azt érzem ki, hogy a szlovákiai magyar érdekképviseletek abban az állapotban, amiben most vannak, hát nem fognak profitálni, és egyáltalán magyar közösség fogja profitálni abból, hogy magyar nemzetiségű a miniszterelnök. És miután válaszolsz, arra kérlek, Csaba, te is szólj ehhez hozzá, hogy van-e erről tapasztalat, hogyha hogy az országos politikába bekerül egy magyar politikus, akkor az meg tud-e maradni magyarnak a szerbek közt?
Hát a kérdés az, hogy miben profitálhatna a magyar közösség. Hogyha abban, hogy lesz egy normális menedzsmentje az országnak, akkor abból profitálni fog. Én nem gondolom, hogy 4,5 hónap alatt ez a kormány bármilyen módon is kinyitna olyan ügyeket, amelyek mondjuk régóta traumatizálják a szlovákiai magyarságot. Nem gondolom, hogy ennek a kormánynak lenne akarata és ereje ahhoz, hogy mondjuk a Benes dekrétumokkal foglalkozzon, mert ezek olyan szimbolikus dolgok, amelyek most ebben az időszakban, ebben a válság időszakban, ahol tényleg menedzsmentre van szükség és technokrata hozzáállásra, ott ezek a kérdések nem fognak felmerülni, mert azok alapvetően a társadalmi feszültségekre feszültségek tüzére öntenének olajat. Ezt egy rendesen megválasztott, rendesen beiktatott kormánynak kell majd megtennie. Én nem feltétlenül gondolom, hogy mondjuk ilyen dolgokban elvárás lenne az Ódor kormány felé. Az, hogy a szlovákiai magyar politikum már próbál kapcsolódni Ódor Lajoshoz, az nyilvánvaló, tehát ünneplik ezt a dolgot, meg örülnek neki, hogy magyar lesz, meg a kormányfő, és hogy ismerik, és hogy van valami, tényleg valami ilyen szimbolikus kapocs a közösség, meg a miniszterelnök között, vagy a reménybeli miniszterelnök között, de én nem gondolom, hogy ez az elkövetkezendő 4,5 hónapban bármilyen módon is releváns lenne, mert Ódor Lajosnak nem ez a feladata jelen pillanatban, hanem a válságmenedzsment. És ez minden idejét le fogja kötni, és ő nem politizálgatni fog, meg nem szimbolikus ügyekbe fog belemenni, hanem tényleg nagyon-nagyon komolyan és célzottan és funkcionálisan fog működni ez a kormány, mert alapvetően ez az elvárás felé. Bármi más tenne, 3 másodperc alatt kapná szét a politika, meg a jelen pillanatban uralkodó Szküllák és Karibdiszek, tehát nem gondolom, hogy ezt a kockázatot bármilyen módon is vállalná, még hogyha akarná is.
Jó, hát nálunk egy olyan emblematikus személyiség van, aki mondjuk az utóbbi, talán mondhatom azt is, hogy 30 évben része volt a kormányzatnak, és miniszteri pozíciót töltött be, és akire a mai napig emlékeznek, és jelen is van, vagy volt a közéletben sokáig, ő Váradi Tibor jogászprofesszor, aki 92-ben az imént említett Pánics kormánynak az egyik minisztere, igazságügyi minisztere volt. Ez volt egy olyan kormány egyébként, amelyet Milosevic azért hozatott létre, mert úgy gondolta, hogy egy ilyen szakértői kormányban nagyobb lehet a bizodalma az embereknek, és hát ebben benne volt Váradi Tibor is, aki akkor még egy pánjugoszlávnak mondható párt tagja volt, vagy párthoz kötődött, és ebből kifolyólag talán az akkori vajdasági magyar politika eléggé gyanakodva nézte, tehát akkor még nem is létezett a Vajdasági Magyar Szövetség, hanem az Egységes Magyar Érdekképviseletet, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, tehát a VMDK látta el, és hát volt egyfajta ilyen ellenérzés azok részéről, akik a VMDK-ban voltak, hogy itt hát Váradi úgymond, tehát ez egy ilyen állandósult jelzős szerkezet, ugye a szerbek embere, és így tekintettek rá, és nyilván nem az történt, ami most Szlovákiában, hogy ünnepelték, hogy egy magyar lesz a miniszterelnök, illetve egy magyar az igazságügyminiszter, hanem éppenséggel pontosan ellenkezőleg, tehát gyanakodva méregették, úgymond. De eleve ez a kormány nem sokáig ért, tehát 92 és 93-ra tehető ennek az időszaka, amikor ez a szövetségi Pánics kormány volt hatalmon, bár ez a hatalmon is eléggé furcsa hangzik, mert valódi politikai befolyása ennek a kormánynak Milosevic mellett nem volt. Volt még azt hiszem egy gazdasági miniszter, aki a szerbiai köztársasági szinten miniszterkedett egy ideig, Fodor Oszkár, de az ő tevékenységét azért kevesebb figyelem övezte. Azóta pedig nem tudok olyan miniszterről, aki a magyar közösségből jött volna. A VMS-nek többször lett volna lehetősége arra, hogy miniszteri pozíciót kapjon a jelenlegi haladó párti kormányzaton belül, de ezt valamiért nem vállalták, és a mai napig is csak államtitkárai vannak a pártnak, akik meg már gyakorlatilag láthatatlanok.
Nagyon különös, amit meséltek, mert itt azért, amikor Klaus Johannis, a Német Demokrata Fórum egykori politikusaként, aztán liberális politikusként államelnök lett, egy nagyon éles politikai versenyben, amelyben döntő szava volt Németországnak, hogy az ő támogatottsága nőtt Romániában. akkor nagyon élesedett a figyelem arra, hogy ő szász. És támadások is értéke miatt, és nem csak azért, mert szász, ez mondjuk Románia specialitása, hanem azért is, mert nem ortodox. Aztán akkor még senki nem sejtette, hogy lesz majd egy muszlim miniszterelnök nő jelöltje is az országnak, Szevil Sajdeh, aki dobrudzsai török. Végül belőle nem lett miniszterelnök, és nem következett be az a pillanat, amire mindenki nagyon várt, hogy a Koránra esküszik majd fel a Románia miniszterelnöke. Na, de hát megnőtt a gyanakvás az államelnökkel szemben. És ez azt váltotta ki Klaus Johannisból, hogy átírta a nevét román helyesírással. Már nem J-vel, hanem I-vel írta a nevét, nem sokkal azután, hogy hivatalba került, és átvett egy ilyen elég avas, még a Nemzeti Liberális Párton belül is avas nacionalista retorikát, és románabb lett a románoknál. Amit persze nem lehet teljes mértékben abszolválni, mert azért egyrészt nem tagadhatja le, másrészt nem is tudja letagadni, hogy ő szász származású, de kifejezetten rossz volt sokáig a kapcsolata a magyar érdekképviselettel, most sem túl jó, és az a fegyvertény, hogy kisebbségi elnöke van az országnak, az kifejezetten a kisebbségi politikán nem sokat lendített előre. Illetve ha lendített valami, akkor az megfelelési kényszer Németországnak, meg az Európai Uniónak, de nem egy ilyen belső. És azt gondolom, hogy itt azért egy percet sem lehet letenni én az Ódor Lajos helyében, ha szabad ilyent mondani, azért azt nem tenném le egy percet sem azt a felelősséget, hogy arról beszéljek minden lehető fórumon, hogy itt kisebbségi közösségek érnek nagy számban, szlovákiai magyarok, szlovákiai magyar romák, szlovákiai romák, szlovák romák, nem tudom, hogy állnak össze ezek a mozaik identitások, és hogy ezt így finoman érzékeltetni, tehát egy ilyen szimbolikus nagykövetséget, az nagyon, és hogy íme lehet, tehát hogy ez az a pillanat, amikor lehet bizonyítani azt, hogy itt lehet egy ilyen sokféle társadalomban nagyon sokfélének lenni. Ezt nem becsülném alá kérdésre.
Erre lehet lehetősége, és ebben a teljes mértékben egyetértek, hogy ez egy olyan lehetőség, amit akár ki is használhat. A különbség az, hogy Szlovákiában ugye, erről is beszéltünk már sokszor, hogy már elmúltak ezek a lábszagúan magyar ellenes idők. Tehát amikor Robert Fico még azzal példálózott, hogy milyen dolog lenne már az, hogyha Nagyszombat megyének magyar megyefőnöke lenne, akkor Berényi József volt az egyik magyar megyefőnök jelölt, és úgy tűnt, hogy reális esélye is van arra, hogy megszerzi a posztot. Ez, ha jól emlékszem, 2013-ban volt, és akkor Robert Ficonak volt egy olyan megnyilvánulása, amiben arról beszélt, hogy azt azért talán már nem kéne hagyni, hogy egy magyar nemzetiségű ember legyen Nagyszombat megyefőnöke. Ezek az idők viszont elmúltak, egyrészt annak köszönhetően, hogy a híd bizonyos stabilitást hozott ezzel az egész történettel kapcsolatban az elmúlt másfél évtizedben a közbeszédbe. Ez részben, de nem teljesen az ő érdekük, és érdemük. A másik oldalon, ami sokkal nagyobbat nyom alatban az, hogy a fő hangadó Robert Fico, aki annak idején a pusztító magyar ellenességéről volt híres, ő most a legjobb partiai és szövetségese Orbán Viktornak, aki annak idején a fő ellenség volt, az most a partner és a barát, és kontraproduktív lenne a magyarozás, mert egyszerűen most ez nem áll érdekében, hiszen Közép-Európában jelen pillanatban a legfontosabb szövetségesének számítana Orbán Viktor, hogyha Robert Fico ismét a miniszterelnöki posztra kerülne. Hát, hogyha megnézzük az elmúlt másfél évtizedet, ugye mondjuk az elmúlt egy évtizedet, akkor a kedélyes pálinkázgatástól kezdve a mindenféle átadókon, meg a közös fellépéseken lehetett látni, hogy itt azért nagy közelítések vannak. és hát nem véletlen, hogy amikor decemberben, tavaly decemberben itt járt Szijjártó Péter, akkor az egyik útja az a Szumrecsnára, a Pozsonyi Szumrecsna utcába vezetett, ami, ahol a Smer SSD-nek a pártközpontja van, és hát tartottak is ott egy közös sajtótájékoztatót, úgyhogy hogyha most éppen Robert Fico állna neki magyarozni, az nem valószínű, hogy az túlságosan produktív lenne. A többieknek meg igazából, tehát ezt már meghaladta a szlovák politikai kultúra a demokratikus felén ennek a spektrumnak. Úgyhogy nem kell most ilyen nemzetiségi ellenszélben dolgozni a Ódor Lajosnak, leszámítva néhány tényleg avit sovinisztát ebben az országban. Még a fasiszták is tettek egy nagy fordulatot annak idején, a Kotleba féle és most az Ulrich féle fasiszták, akik annak idején köpködték a Rozsnyai Kossuth szobrot, most meg Orbán Viktor a példaképük. Tehát vannak azért ilyen nagy pálfordulások, meg 180 fokos fordulatok, úgyhogy éppen ezért most nincs olyan brutális, szimbolikus jelentősége annak, hogy most Ódor Lajos így magyarként kerül a kormány élére, viszont a finom jelzése annak, hogy kisebbségek is élnek ebben az országban, az nagyon fontos, mert a magyar ellenes hangulatból nem valamiféle kisebbségbarát hangulat alakult ki, hanem az, hogy teljesen ignoráljuk ezeket a dolgokat, és nem is foglalkozunk velük, legalábbis ugye szlovák részről, és nem beszélünk a kisebbséges specifikus problémáiról, vagy a szőnyeg alá söpörjük őket. Tehát ilyen szempontból viszont tényleg fontos lenne, hogy megszólaljon.
Nagy kérdés az, hogy ezek az új közép-kelet-európai szövetségek, mint amit a Orbán és Fico kapcsán mondtál, ezek valóban kisebbségjogi védelmet jelentenek-e, vagy a jogállam felé való haladást jelentik-e. Másik szövetségese Orbán Viktornak most Szerbiában van hatalmon, ahol a múlt héten két gyilkosság sorozat is történt, legutóbbi adásunkban még csak egy volt, az iskolai lövöldözés, nem sejtettük, hogy néhány órán belül bekövetkezik egy másik is, azt is fiatal követte el, és ezután a két bűncselekmény sorozat után elindult egy ellenzéki tiltakozás sorozat, tüntetés volt, és válság alakult ki. Most hogy tűnik, hol tart ez a válság, és egyáltalán mennyire érti már a szerb társadalom, hogy mivel néz szembe?
Én attól tartok, hogy itt egyelőre nem születtek jó válaszok erre a történésre, a múlt hét történéseire. Nyilván mindenkit borzasztó sokként ért ez a két esemény, már az első is, de nem tudom hány lapáttal tett rá még a második. És azóta is folyamatosan vannak kisebb-nagyobb incidensek, hát még incidensnek is túlzás nevezni, vagy túlságosan eufemizmus, mondjuk tegnap Újvidéken történt meg az, hogy meggyilkolta a barátnőjét egy fiatal férfi, aki egyébként fegyverboltban dolgozott, tehát könnyen hozzáfért fegyverhez, és egyszerűen átment a szépségszalomba, ahol a barátnője volt, és végzett vele, aztán pedig magával is. És mondhatni, ezek tényleg ilyen köznapi dolgok, Szerbiában naponta történnek hasonló esetek, és most csak talán annyiban felerősödött a média figyelem ezek után, az esetek után, hogy tényleg ezek is már a címoldalra kerülnek, és nem csak a Fekete Krónikának a részei. Hogy a szerb társadalom hogyan reagált erre, az talán leginkább a hétfői tüntetés mutatja. Belgrádban egy több tízezres tüntetés volt, ahol politikai, hát gyakorlatilag politikai követeléseket is megfogalmaztak, annak ellenére, hogy politikusok nem szólaltak fel sem ott, sem a más nagyvárosokban, ahol szintén volt tüntetés, Újvidéken szintén néhány ezren végig sétáltak a város főbb utcáin. Tényleg nagyon méltóságteljesek voltak ezek a tüntetések, skandálásmentesek, mindenféle gyűlölettől mentesek, és ami nekem nagyon furcsa volt és meglepő, igazából nem tudom, hogy mi volt ennek az oka, de semmiféle rendőri biztosítás nem volt. Újvidéken legalábbis, ahol én részt vettem ezen a felvonuláson, egyetlen rendőrt nem láttam sehol. A rendet, ha egyáltalán erre szükség volt, mert nem igazán, azt a szervezők által kijelölt személyek tartották fönn. Ez az, amit nem tudok. Tehát, hogy itt volt egyfajta szándékosság a hatalom részéről, mert persze, még ezt mielőtt sor került volna a tüntetésekre, el kell mondjam, hogy óriási média ellenszélben történt, tehát azok a bulvárlapok és azok az elektronikus médiumok, amelyek egyébként előjárnak az erőszak népszerűsítésében és azoknak a hát nem tudom, nagyon sokakhoz eljutó és erőszakkal teli műsoroknak a sugárzásában, amelyek azt gondolom, hogy társadalmilag nagyon rombolóak és hozzájárultak ezekhez a gyilkosságokhoz is, ők jártak el abban is, hogy megpróbálják lejáratni ezt a kezdeményezést, ezt a tüntetést már előre egyfajta ilyen ellenzéki esélynek próbálják föltüntetni, tehát hogy az ellenzék ebben lát most esélyt maga számára, és hogy milyen gonosz dolog ez, hogy felhasználja az embereknek az érzéseit. És mondom, ennek ellenére semmiféle provokációra nem reagált a tömeg, tényleg nagyon, nagyon méltóság teljesen zajlottak ezek az események, és mindenféle rendbontás nélkül. Én azt gondolom, hogy itt a hatalom részéről szándékos volt, hogy ne küldjön rendőröket, hát ha történik valami, és ez diszkreditálja az egész eseményt. De hát nem történt. A követelések azok pedig azt gondolom, hogy mind jogosak, és ezek közül egy úgymond teljesült, az pedig az oktatásügyi miniszternek a lemondása, de ugyanígy követelik a belügyminiszter lemondását is, a biztonsági és információs ügynökség vezetőjének lemondását, és hát ami azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy a műsor szórási hatóság, az itteni nemzeti média és hírközlési hatóságnak a feloszlatását, mert ennek a hatóságnak volna a dolga az, hogy ezeket a televízió adókat, amelyek nemzeti frekvenciával, országos frekvenciával rendelkeznek, megregulázza olyan esetekben, amikor hát egyszerűen ezek a szabályok sérülnek, már pedig a Pink televízió és a Happy televízió nagyon sokszor sugároz olyan műsorokat, olyan műsoridőben, amelyeket akkor és ott nem volna szabad. És hát persze amellett, hogy követelte ez a hétfőn utcára vonuló tömeg a műsorszórási hatóság feloszlatását, ugyanígy azt is, mert azt gondolom, hogy teljesen jogos volna, hogy elvegyék a frekvenciát ezektől az említett televízióktól, és gyakorlatilag betiltsák azokat a tabloidokat, amelyek a bűnözőket népszerűsítik nap mint nap az újságban, és a lehető legélesebb lejárató kampányokkal próbálkoznak az ellenzéki vezetőkkel szemben.
Azt látom, hogy össze akarom foglalni a mostani közép-kelet-európai eseményeket, hogy itt a nagy kérdése ezeknek a társadalomnak, a szerbnek is, a szlovákiainak is, a magyarnak is, és a romániainak is, az egyrészt az, hogy hogyan lehet társadalmi feszültségeket gerjeszteni, vagy éppen enyhíteni. Mit kezdjünk azzal a hatalommal, amely a gerjesztett feszültségek révén kerül hatalomra, hogyan lehet pacifikálni, és hogy van-e eszköz a civil társadalom kezében arra, hogy ezt pacifikálja. Miközben itt beszélgetünk, aközben Bukarestben nagyon váratlan, illetve váratlannak nem nevezném, de azért sokkoló események történnek. A egy év alatt 20%-os támogatottságot elért román szélsőjobb párt tüntet erőszakosan, megakadályozták, hogy parlamenti képviselők jussanak be a parlament épületébe. Tehát kezd kialakulni egy nagyon-nagyon agresszív közhangulat, és feszültem, miközben a pedagógusok béremelésért tüntetnek, tehát hogy itt is sok sebből érzik a civil társadalom, és nagyon lesem, hogy mit tudunk tenni, hogy egyáltalán tud-e valamit tenni a civil szféra. Kicsit az ugrott be, hogy Szlovákia a pozitív példa, ahogy a Kuciák gyilkosságra reagált az az ország, azért onnantól elkezdve elkezdődött egy másik folyamat, és talán most is annak a hatását látjuk, az nem tudom, mennyire értesz egybe. Ezzel biztatom magam, de úgy látom már harcán, hogy nem biztosom csak magamat annyira.
Tényleg csak nagyon röviden, itt arról van szó, hogy az elmúlt 3 évben eljátszott a szlovák politikum azokat az értékeket, amelyek 2018-ban megszülettek, és manifesztálódtak a tisztességes Szlovákiáért való felkiáltásban, és abban, hogy volt egy ilyen igény. Ez az elmúlt 3 évben sikeresen lecsorgott a lefolyón, úgyhogy tulajdonképpen az a szeptemberi választások tétje is, hogy mennyi maradt meg ebből.
Csaba, te optimista vagy? Pesszimista? Így a gyászban nehéz ilyet kérdezni, és hát ez tényleg egy nagyon mély sok, ami Szerbiában megrázta az ott élőket.
Annyi látszik, hogy itt most tényleg nagyon-nagyon elkeseredettek az emberek, hogy ez politikailag mit fog jelenteni. Ilyen szempontból nem vagyok optimista, hogy itt bármiféle politikai változás történne, de azt gondolom másfelől viszont, hogy a jelenlegi szerbiai hatalom azért nem ússza meg annyival, hogy lemond az oktatásügyi miniszter, ennek azért erősebb következményei lesznek.
De nagyon kiterjedt a probléma, mert nem csak arról van szó, hogy kormányoz a kormány, hanem az, hogy hálózza be a sajtót, használja a propaganda sajtót, és hogy milyen az általános kultúra és háború utáni állapota a szerbiai társadalomnak. Úgyhogy itt maga a kormányváltás az nem old meg sok mindent, de itt állunk ezzel a problémahalmazzal szemben, és a hasonló problémahalmazokkal szemben mi civilek másképp nem tehetünk, és a Hatuma Podcast résztvevőiként itt állunk mi is, Finta Márkkal, Pressburger Csabával együtt, és próbáljuk érteni a nehezen érthetőt, tartsanak velünk jövő héten is, és ha úgy gondolják, kövessék a podcast csatornánkat, hogy tudjuk továbbra is együtt közösen átgondolni és rendezni dolgainkat. Parászka Borókát hallották, a Hatuma Podcast eheti műsorvezetőjét. Köszönöm figyelmüket, viszonthallásra!